Szeretettel köszöntök mindenkit. A ma esti igehirdetésünknek ez a témája, hogy Pál apostol személyes tapasztalata a megváltóval. Hát tulajdonképpen mit is takar ez a cím? Így tehetjük fel a kérdést, ki volt Jézus a megváltó Pál apostol számára? Hogyan tapasztalta az ő személyes valóságát? Mit jelentett számára a megváltás, mint gyakorlati tapasztalat? Bizonyos, hogy itt kell keresnünk Pál apostol eredményességének a titkát, hogy a személye és az igehirdetése annyira meggyőző volt. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében, hogy amikor például Efézus városában dolgozott, amely Diánna istenasszonynak, ugye egy pogány istennőnek a szentélye volt ebben a városban, ez volt a központja a Diánna kultusznak, akkor azt olvassuk, hogy Pál egy bizonyos ideig dolgozott itt, és egy mondat így hangzik az igében, hogy Isten igéje pedig erősen növekedett és hatalmat vett a városban. Olyannyira, hogy a kegyárusok, akik ugye a Diána istenasszony kultuszához tartozó kegytárgyakat gyártották, árusították, fellázadtak, mondani, hogy az áruik nem kellenek senkinek. Vagy pedig máshol azt írja Pál apostol, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Na hát az ő munkássága az nem beszédben állt, hanem valóban hatalom és erő kísérte a munkásságát mindvégig. És ennek a titkát abban kell keresnünk, hogy valóban megvalósult Jézus életében az az ige, amit délelőtt idéztünk, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy Pál apostol számára személyes valóság volt a megváltó, és a megváltás pedig mindennapi gyakorlati tapasztalat. Ugye a reggeli témánkkal is kapcsolatban áll ez az esti igehirdetés, hiszen Pál apostol tapasztalata a megváltóval épp úgy a megtérésével kezdődött, mint ahogyan a keresztségről szóló tanítása is így gyökerezett. Térjünk most tehát vissza egy kicsit Pál apostol megtérésének a történetéhez, hogyan ismerte meg akkor a megváltót. Reggel idéztük az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetéből a 16. verset, hogy amikor Pál apostolra ránehezedett az óriási lelki teher, hogy ő az Isten fia, a messiás ellen lázadt, hogy ő fellázadt a lelkiismeret szava ellen, elfojtotta magában is, és hogy ő ártatlan embereknek szenvedést okozott. Szóval amikor ez iszonyú lelki teher rajta volt, akkor kapta az üzenetet egy damaszkuszi keresztény által, akit Krisztus küldött hozzá, és ő adta az üzenetet a szájába. Annak okáért mit késedelmezzel? Most kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet, és segítségül híván az Úr nevét. Óriási felszabadulás volt ez Pál számára. Azt jelentette, hogy Isten minden ellenségeskedést, minden üldözést, minden bűnödet megbocsátja, lemosván bűneidet keresztelkedj meg, és hívd segítségül az Úr nevét a további életedhez. De valójában Pál apostol nem csak ennyit hallott Anániás által, hanem még többet is, és most folytassuk azt az ige szakaszt, amiből idéztem most ezt az egy verset. Kerestük meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetét, és olvasom a 22. fejezetben a 14-től a 16. verset is, amely így hangzik. Ő pedig mondta, ami atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásdam az igazat, és szót hallj az ő szájából. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felül, amiket láttál és hallottál. Tehát ez is elhangzott, amikor Anániás Pálhoz ment. És nem tudom, föl tudjuk ezt fogni? Hát az is óriási dolog, hogy Pál akkora bűnt követett el, és mindez nem lett volna szükségszerű, ha nem lázadt fel a lelkiismeret szava ellen, ahogy mondja, szerfelent rajongva az atyai hagyományaiért. És akkor Isten nem csak, hogy megbocsát neki, hanem egy hatalmas megbízatást ad neki. Neki az ellenségének egy ilyen hatalmas, előlegezett bizalmat ad. Ugye így hangzott, hogy a mi atyáink Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásdam az igazat, szót hallj az ő szájából, mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, amiket láttál és hallottál. Ezért mondja Pál később, hogy egyszerre kapott kegyelmet és apostolságot. Ugye ez a felfoghatatlan kegyelem, mintha Isten azt mondta volna neki, hogy én ismerlek téged. A rosszasságoddal, a lázadásokkal, a dühött üldözéseddel sem tudsz megtéveszteni. Nehéz neked az ösztök ellen rugódozni. Én belelátok a lelki világodba, és én neked bizalmat szavazok. Nem csak megbocsátok mindent, amit tettél, hanem én választalak téged, hogy tanúbizonyság légy. És ezért mondta Pál később mindig, hogy Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. És hogy ő nem testtől és vértől vette az ő evangéliumát, hogy kicsoda ez a megváltó. Mert ő személyesen ilyen megrendítő körülmények között ismerte meg. Talán egy pillanatra még az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetéből is idéznék, hogy lássuk, hogy maga Pál hogyan idézte föl, hogy ő mit cselekedett, mi az, amit Isten neki megbocsátott, és aminek ellenére mégis neki még egy megtisztelő, hatalmas megbizatást is adott. Így olvasom a 26. fejezetben a 9-től 11. verset. Én bizonyára elvégeztem magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem, amit meg is cselekedtem Jeruzsálemben. És a szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. Itt látjuk, hogy nem egyedül István mártíromságához járult hozzá, hanem másokéhoz is. Így folytatja, és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig. És Pál apostolt megrendítette az, hogy ő egy ilyen ellenségként viselkedett Jézussal szemben, és Isten egyszerre megbocsát, azt teszi, amit Jézus egy példázatában így mondott, hogy Isten 10 000 talentumot enged el egy pillanat alatt, de nem elég ennyi, hanem még őt apostolnak hívja el, még az ő követének, teljes bizalmat adva néki. Ezért mondja összefoglalóan Pál apostol a Timóteushoz írt első levél első fejezetében, és ezt olvassuk el, mert ez egy csodálatos tanúságtevése az apostolnak, és ez mutatja, hogy milyennek ismertem ő meg a megváltót, és bárcsak mi is így ismernénk meg őt. Így olvasom tehát a Timóteushoz írt első levélből a 12. verstől a 16. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén a szolgálatra, aki elébb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszédez és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus Jézus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek benne az örök életre. Nem véletlenül szedi a Bibliánk vastag betűvel ezt a részt, mert ez tényleg egy hatalmas megfogalmazása az evangéliumnak, és egy hatalmas bizonyságtétel a megváltó Jézusról. Ez mondja, ige az beszédezés teljes elfogadásra méltó. Miért nyomatékosítja ezt így az apostol? Mert Isten annyira más, mint mi emberek. És ez a közmondás igaz, hogy mindenki magából indul ki. És nem tudjuk elképzelni az Isten egészen más erkölcsi lény voltát. Ezért olyan nagy dolog, mikor János apostol a levelében azt írja, hogy mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Mert az embernek ezt nem is olyan könnyű felfogni, egyáltalán megismerni és teljesen elhinni. És az apostol azt mondja, a saját példámon, az én tapasztalatom át, nyomatékkal mondom mindenkinek, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. És az apostol nem valami szerénykedésből, vagy alázatoskodásból mondta, hogy akik közül első vagyok én, hanem az előbb olvastuk az igéket, hogy ő mi mindent tett, és ő tényleg úgy érezte, hogy egy ilyen ellenséget, egy ilyen üldözőt Krisztus kegyelmébe fogadott, és apostolává hívott el. Itt Isten tényleg ezt mutatta meg, azt mondja, példagyanánt bennem mutatta meg a teljes hosszú tűrését azoknak, akik hisznek benne az örök életre. Pál apostol így ismerte meg a megváltót, és így tesz róla tanúbizonyságot. Feltenném azt a kérdést, hogy hát ez csak a Pál rendkívüli személyének és rendkívüli életének tulajdonítható, hogy neki ilyen tapasztalata volt a megváltóval. Egyáltalán, hogy őt személyes valóságként ismerte meg. Hiszen tudjuk, hogy amikor ugye a napnak fényességet meghaladó világosság ragyogta hirtelen körül a damaszkuszi úton, és ő feltette a kérdést, hogy ki vagy, hogy amikor a hangot hallotta, akkor ezt a választ kapta, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezért került Pál az apostolok közé. Ugye az apostol név általános tágabb értelemben is használható, mert azt jelenti, hogy küldött, de vannak ugye azok a személyek, akik kiváltképpen kapták ezt a nevet, hogy apostol. Ugye eredetileg 12-en lettek volna, kiesett Júdás, de a helyükre került Pál, illetve a helyére került Pál 12-nek, és nem volt ugyan Jézus egész életének a tanúja, de amikor a Korintusi első levél 15. fejezetében sorolja, hogy a feltámadt Jézussal ki mindenki találkozott, akkor azt mondja, utoljára, mint egy méltatlannak, mint egy érdemtelennek nekem is megjelent. Mert a Jézus feltámadásának mondja, már én is tanúja vagyok. Mert én láttam őt, én hallottam őt, és ő személyesen bemutatkozott nekem, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És mindez tehát hogy érinti vajon a mi életünket? Szeretném hangsúlyozni azt, hogy ugyan nincs akkora hatalmas megbizatásunk, mint Pálé, de minden őszinte megtérés, minden valódi újjászületésnél ez történik, hogy Isten személyes valóság, az ember személyes valóságként ismeri meg a megváltót. Valamiképpen tapasztalatot szerez arról, mintha Isten azt mondaná, ismerlek téged, tudom ki vagy, hívlak téged. Ez, hogy ilyen személyes valóság legyen a megváltó, és az ember tapasztalja, hogy Isten a bűneit megbocsátja. És még egyet, nem csak azt, hogy a bűneit megbocsátja és kegyelmébe fogadja, hanem Isten mindenkinek akar azonnal adni egy megbízatást. És ez az életben nagyon fontos dolog. A római levél első fejezetének az 5. versében Pál apostol nem csak magáról mondja, hanem egybefoglalva magát a keresztényekkel ezt mondja, mi Krisztus Jézus által vettük a kegyelmet és apostolságot. Ezzel azt mondja, hogy mikor valaki a megváltóval kapcsolatba kerül, mikor őt elfogadja személyes megváltójául, egyszerre kap kegyelmet, bűnbocsánatot, és apostolságot, nem olyan mértékűt, mint az a bizonyos 12 Pállal kiegészítve, de valamilyen küldetést minden ember kap. És nem is tudjuk felmérni, hogy ez mekkora érték. És ez olyan fájdalmas is, hogy sok keresztény ezt nem veszi komolyan, hogy Isten mindenkinek egyszerre akar adni kegyelmet és apostolságot, kegyelmet és valamiféle küldetést, ami az egyéniségéhez szabott, amiben ő a legboldogabb, amiben ő a legteljesebb életet élhet. Nekem mindig úgy érint, amikor olvasom a Mózes imájában, a 90. Zsoltárban, hogy ezért fohászkodik Mózes, hogy Uram, a kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Mert ez egy olyan fájó gondolat, hogy röpül az élet, és hát mi az, amit én ebben az életben végeztem? És egyedül az Isten tud, ami egyéniségünknek, képességeinknek megfelelő, sőt, amivel majd a képességeinket felfokozza, olyan küldetést adni, olyan apostolságot adni, amivel teljessé válik az életünk. Van egy nagyon kedves unokaöcsém, aki még csak úgy úton van, hogy a Jóisten megismerése felé, és nekem olyan emlékezetes volt, hogy egy megjegyzése, együtt voltunk egy családi együttléten, és hogy kijött belőle ez a vallomás, azt mondja, tudod, azt mondja, nekem nem volna okom semmi panaszra, nagyon szép családom van, nagyon szép otthonom van, nagyon jó állásom van, de egy valamit nagyon fájlalok. hogy most már 40 éves vagyok, de még soha nem tudtam az életbe valami olyat csinálni, amit én olyan teljes szívvel tudok csinálni. Olyan szívbe markoló volt nekem ez a megjegyzés, és hány ember van, akinek az élete eltelik, és nem talál semmit, amit olyan teljes szívvel tud csinálni, ami neki olyan igazi belső örömet ad, ami fejleszti őt személyiségében, képességeiben, és ami végül igazi boldogsághoz segíti őt. És ez mennyire, mennyire fájdalmas dolog, és milyen nagy dolog, hogy Isten, mikor valakinek kegyelmet ad, bűnbocsánatot és magához fogadja, akkor ez menj el és dolgozz te is az én szőlőmbe. Ahogy Pál mondja az Efézusi levélben, ő előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Miért nem izgat bennünket jobban, hogy Isten nekem milyen jó cselekedeteket készített elő? Mert a végén, mikor azt mondja, hogy mi azokban járjunk, ebben benne van az, hogy Isten soha se fog senkit kényszeríteni, vagy rávenni erre. Ez nem úgy fog működni, hogy na hát akkor Isten rátesz erre a pályára, és járjad végig. Egyáltalán nem. Hanem azt mondja, ő elkészítette, és a te készségeden múlik, hogy te ebben fogsz-e járni, vagy nem. És ezért még egyszer ismételem, hogy Pál apostol így mondja a római levélben, hogy mi egyszerre veszünk kegyelmet és apostolságot, hogyha igazán elfogadjuk a megváltót, és ezt mindnyájunknak keresnünk kell. Ugye mi a megváltó személyes valóságáról nem olyan látványosan győződünk meg, hogy a nap fényességét meghaladó sugárzás vesz körül valahol valamilyen egészen természetfeletti dolog, de még egyszer mondom, hogy minden valódi megtérésnél, minden valódi újjászületésnél ez történik, hogy Isten valamiképpen érzékelteti velünk, hogy ismerlek, tudom ki vagy, hívlak téged, tervem van veled. Küldetést akarok neked adni. Ezt valamiképpen mindenki tapasztalja. Tehát egy rövid pár pillanatra kitérek. Itt most nem annyira fiatalok vannak, a fiatalok a külön foglalkozásaikon vannak. Fiataloknak szoktam elmondani, felnőtteknek nem tudom, itt biztos vannak a jelenlévő közülöknek, sokaknak nem mondtam el, csak egy példaként mondom el, hogy valahogy közelebb hozzam, hogy nem olyan látványosan, nem olyan hatalmas természetfeletti jelenséggel, mint Pálnak, de a megváltó személyesen megnyilatkozik mindenkinek. A saját tapasztalatomat mondom el csak nagyon röviden. 18 éves koromban történt, illetve bocsánat, egy kicsit hamarabb, olyan 17 körül. Én nagyon racionalista voltam, és tele voltam kételyel, és engem a tudomány vonzott, és olyan sok minden, tele voltam kritikai észrevétellel a családomban, ugye ott kereszténység volt, és hát jártunk istentiszteletre, de én roppant kritikus voltam, és szóval valahogy nem tudtam az egészet valóságnak venni. És amikor már éppen eldöntöttem, hogy én ennek az egész családi dolognak hátat fordítok, meg mindenféle vallásosságnak, és megyek a tudomány felé, akkor egyetlen gondolat fogalmazódott meg bennem, amit hiszem így utólag, hogy a Jóisten adott, és nem az én kis kamasz fejemből pattant ki, ami ennyi volt, hogy hát azért tudom, miről akarok dönteni. És úgy megvilágosodott előttem, hogy hát addig nincs jogom dönteni, önmagammal szemben nincs jogom ezt a nagy nemet kimondani és becsapni ezt az ajtót, amíg meg nem tudom, hogy mire akarok én nemet mondani. És olyan világos lett előttem, hát én tudom azért az én benyomásaimban azt, hogy mi az, hogy Biblia, mi az, hogy kereszténység. És akkor annyira megfogott ez a gondolat, hogy reggel rögtön szóltam édesanyámnak, ez egy ilyen esti megvilágosodás volt, hogy keressen nekem valakit, aki minden kötelezettség nélkül hajlandó velem beszélgetni, mert én nagyon távol vagyok attól, hogy keresztség vagy ilyesmi, vagy hogy keresztényé válni, épp az ellenkezőjét érzem, de azért szeretnék kérdezni, rákérdezni dolgokra. És hát nagyon jó volt ez a választás, egy nyugdíjas lelkésznek szólt, én hozzá jártam vasárnaponként, mert ugye iskolába, gimnáziumba jártam hétköznap, és ő a Bibliát úgy kinyitotta nekem, és én nagyon hamar rájöttem, hogy semmit nem tudok, amit tudok, azt is rosszul tudom, és egy alkalommal nagyon megfogott, amikor a 139. Zsoltárt olvasta nekem. Úgy hangzik ez a Zsoltár, aki ismeri, így kezdi Dávid a vallomását, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te tudod ülésemet, felkelésemet, messziről érted minden gondolatomat. járásomra, fekvésemre ügyelsz, még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. És engem ez azért lepett meg, mert nekem olyan átlagos Isten képen volt, olyan, hogy hát Isten nem tagadom, hogy van, de titokzatos, kicsit idegen, kicsit félelmetes, és főleg nagyon messze van. És amikor ezt a Zsoltár igét olvasta nekem ez az idős lelkész, akkor megdöbbentem azon, mi az, hogy járásomra, fekvésemre ügyelsz. Hát az ember mennyit jár? Hányszor fekszik le? Mi az, hogy tudod ülésemet és felkelésemet? Hányszor ül le az ember is? Hányszor áll fel? És akkor így hogy tényleg úgy mondom, hogy olyan szinte úgy lutbörzött kicsit a hátam, hogy hát akkor az Isten egész más, mint amilyennek én gondoltam. Lehet, hogy ennyire itt van közel az emberhez, de mégis semmi erőszakosság benne, bele nem avatkozna az életünkbe, ha nem igényeljük, és hogy valaki jobban ismer engem, mint én saját magamat, ennyire, hogy járásomra, fekvésemre ügyel. És nagyon meglepett. És akkor hazamentem, mindjárt elővettem azt a kis írógéppel írt vázlatot, amit a bácsi oda szokott adni, hogy hát olvassam újra a szövegeket, és főleg ezt akartam, akkor életemben először hallottam, és újra akartam olvasni ezt a Zsoltárt. És tudja mindenki, milyen az, mikor az ember agyán átvillan egy gondolat, egy másodperc tört része. Na, az enyémen az villant át, miközben kezdtem lapozni a Bibliát, hogy keressem az első Biblia verset, az villant át az agyamon, hogy ha tényleg ilyen Isten létezik, még bennem volt jócskán a kételkedés, de ha tényleg ilyen Isten létezik, de szeretném, ha nekem is mondana valamit. Ez futott át az agyamon, és abban a minutumban, ahogy én így lapozok, és ez az átfutott az agyamon, ezekre a Biblia versekre esett a szemem. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Istenedé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhasd az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden parancsolatát megtartod. Itt a délelőtti igehirdetés utáni beszélgetésben előjött, akik itt voltak, egy kis csoport, ugye talán emlékeznek rá, hogy mindenkinek a megtérési tapasztalata más. Az Isten sokféle bölcsessége nyilatkozik meg abban, hogy mindenkinek a maga egyéniségehez, a maga hátteréhez, a maga életkörülményeihez szabottan mutatkozik be. De szeretném nagyon hangsúlyozni azt, hogy mindenki valamiképpen a megváltó személyes valóságát tapasztalja, úgy, ahogy Pál tapasztalta. Valahogyan megszólítja őt, hívja őt, bizonyságát adja annak, hogy még a gondolatait is érti, jobban érti, mint ő maga. És hogy szeretettel hívja őt, és kész bűnbocsánatot adni, és kész az embernek küldetést, értelmes feladatot adni az életben. És azután szeretném azzal folytatni, hogy Pál apostol később is többször meggyőződött a megváltó személyes valóságáról. Egy-két kiemelkedő esetet hadd idézzek fel. Tehát neki élő személy volt Jézus. Neki nem egy mitikus alak volt, nem egy elmélet volt, hogy van, talán itt járt 2000 évvel ezelőtt egy messiás, és hát ő azt vallotta, hogy Isten fia. Neki ez nem egy ilyen bizonytalan, ködös dolog volt. Neki élő személy volt a megváltó. Szeretném idézni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetéből, tehát ugyanabból a fejezetből olvasunk, amiből eddig is idéztünk, tehát apostolok cselekedetei 22. fejezetéből, és olvasom itt a 17-től 21. verset. A Pál apostol a megtérési tapasztalata után bizonyos idő múlva Jeruzsálembe ment, és így olvasom a 17. verstől. Lő, mikor Jeruzsálemben megtértem, és imádkoztam a templomban, elragadtattam lelkemben. És láttam őt, aki ezt mondta nékem. Siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. És én mondtam, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlözbe vetettem, és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek te benned. És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak a vére kiontaték, én is ott álltam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondta nékem, eredj el, én téged messze küldelek a pogányok közé. Szeretném ebből az igéből kiemelni, így mondja, hogy ugye elragadtattam lelkemben, vagyis látomás állapotába kerültem, ugye a proféták tapasztalatából nagyon ismerős, és a 18. vers elején, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Tehát újra bizonyosságot szerzett a megváltó személyes valóságáról, és azért arról, hogy vezeti őt és irányítja az életét, ezt mondta neki, siess, menj ki Jeruzsálemből. Itt nem veszik be a bizonyságtételt, én téged messze küldelek a pogányok közé. Azután szeretnék egy harmadik esetet is felidézni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből szintén. Úgy olvassuk, hogy Pál, a 23. a következő fejezetben olvassuk, hogy amikor elfogták őt a templomban, ugye az utolsó jeruzsálemi útjánál, akkor hát látta azt a dühött indulatot, ami körülveszi, és ő az élete minden pillanatban veszélyben van, és nagyon aggodalmaskodott azon is, hogy helyesen tette, amikor bizonyos kompromisszumkészséggel az ellenségei iránt, ugye a templomi szolgálatban egy bizonyos szintig részt vett, és akkor úgy olvassuk a 23. fejezet 10. versében, hogy olyan nagy meghasonlás támadt körülötte, hogy az ezredes attól félt, hogy szétszaggatják, és ezért a sereggel alájött, kiragadta közülük, és elvitte a várba. És a 11. verset olvasom. A következő éjszakán pedig mellé állván mondta néki az Úr, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Ez hozzátartozik, hogy Pál már előzőleg írt Rómába, hogy neki az a célja, hogy meglátogassa a római gyülekezetet a világ fővárosában, és Pál lelkét nyilván szorongatta, hogy az ő nagy ívű tervei, amelyeket pedig tényleg egyedül az Isten ügyéért készült véghez vinni, azok most megtörnek és tönkre mennek. És megint így mondja, hogy a következő éjszakán mellé állván néki az Úr. Az előbb azt mondja, látta őt, itt azt mondja, mellé állva az Úr mondta. Tehát itt is egy látta őt, és azt mondta, ne félj, Pál, mert ahogy bizonyságot tettél, és ezzel elismerően szólt arról, hogy őről a hűen helyesen tett bizonyságot Jeruzsálembe, akkor is, hogyha ez ilyen dühött haragot váltott ki, és Isten ezt értékeli, azt mondta, azonképpen Rómában is bizonyságot fogsz tenni. És milyen érdekes, utána leírja az írás, hogy kapta ezt a biztatást, hogy ne félj, Pál, az Úr mennyire tapintatos és mennyire figyelmes, és ezután tudta meg azt, egy unokaöccse meglátogatta a fogságában, és tőle tudta meg, hogy 40 zsidó férfi esküvel kötelezte magát, hogy nem iszik, nem eszik addig, amíg Pált meg nem ölik, és hogy ez az a hadi tervük, hogy kérik, hogy az ezredest, hogy vigyék le a tanácsukba Pált, és az út közben fogják megölni, és már arra nem kerül sor. Az is különben döbbenetes a következő fejezetben, hogy elmentek a főpapokhoz, és nekik elmondták az egész tervüket, és azt mondják, hogy most akkor működjetek együtt velünk, jelentsétek be az ezredesnek a Sanhedrin nevében, hogy ide hívjátok, és így mondták, mi pedig mielőtte ő ideérne, készek vagyunk őt megölni. És a főpapok ugyanúgy, mint Jézus esetében, semmi lelkiismereti gondjuk nincs, hogy ezt a gyilkos tervet támogassák. De Pál ezt már azután tudja meg, ezt a tervet, hogy előzőleg Isten mellé állt éjszaka, és azt mondta, ne félj, Pál, mert te Rómában is bizonyságot fogsz tenni. És ekkor Pál mondja az unokaöccsének, hogy a jó, egyébként iránt a jóindulatú ezredesnek jelentse meg ezt a titkot. És utána így olvassuk a Bibliában a 22. 23. versben, az ezredes tehát elbocsátotta az ifjút, meghagyván neki, hogy el ne mondd senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem, és magához hivatván kettőt a századosok közül mondta, készítsetek föl 200 vitézt, hogy induljanak Cézáreába, és 70 lovast, és 200 parittyást, az éjszakának harmadik órájától fogva, és hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy Pált felültetve békességgel vigyék Félix tisztartóhoz. Tehát ő elküldi a római helytartóhoz, és majd menjenek oda a zsidók, ha akarnak vele tárgyalni, De úgy kicsit úgy elgondolkoztam, micsoda nagy küzdelem dúl egy Isten szolgája körül, egy önmagában védtelen ember, de ugye 200 vitéz, aztán 200 paritjás, akkor 70 lovas, ekkora védelmet kap, hogy ezek kísérjék őt a helytartóhoz. Tehát ezzel akartam rámutatni arra, hogy Pál nem egyszer, nem csak a szolgálata elején győződött meg a megváltó személyes valóságáról, hanem életében újabb és újabb fontos fordulópontokon megint csak személyesen szólt hozzá, mellé állt, látta őt, biztosította őt, hogy az élete és a küldetése az eredményes lesz. Isten felügyelet alatt van, és védelme alatt van az élete. És megint csak azt hangsúlyoznám, hogy a mi életünkben ezek nem ilyen hatalmas módon történnek, mint Pál életében, de ugyanilyen valóságosan kell, hogy történjenek. Hogy a megváltó, hogy ő figyel minket, hogy kíséri a lépteinket, hogy igazgatja az életünket, hogy védelmez a veszedelemben, hogy a küldetésünk betöltése felé egyengeti az utat, és nem engedi, hogy azt démoni erők tönkre tegyék. Ezt mindegyikünknek tapasztalni kell. Nagyon jó tanács az, hogy érdemes nyitni egy füzetet, egy naplót, és dátummal rövid, de nagyon pontosan emlékeztető kis feljegyzésekkel megemlékezni arról, hogy mikor állt mellénk a megváltó, mikor szólított meg újra, mikor láttuk azt, hogy szemmel tart, mikor láttuk azt, hogy megszabadít, mikor láttuk azt, hogy egyengeti az utunkat a küldetés beteljesítése felé. És szeretnék még arra is rámutatni, hogy hát ha ez most úgy nagyon szépnek hangzik, de ha belenézünk abba, hogy végül ez a bizonyos apostolság, ez a küldetés, amit Pál a megváltótól kapott, mivel járt, akkor lehet, hogy valaki egy pillanatra, hogy beleborzunk, és azt mondja, na hát, nem tudom, hogy ez kívánatos élete. Nem tudom, hogy hát valami jó dolog-e, ami az apostollal történt, miután ő Krisztus személyes megváltóként elfogadta. Szeretném idézni a Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezetéből. Tehát a Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezetéből olvasom, hogy Pál apostol hogyan vall, hogy mivel járt az a küldetés, amit ő kapott, az a szolgálat, amit ő vett Jézus Krisztustól. Így olvasom a Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezetében, a 4. és 5. versben. Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlőcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben. Hát, ha valaki ezt olvassa, nagyon kívánatos. De még folytatnám, a 11. fejezetből is idézek pár sort, tehát ugyanebben a levélben, a 11. fejezetből olvasom a 24-től a 30. verset. Ezt írja Pál. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. Tessék belegondolni, a zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy hián. Nem is részletezi az apostolok cselekedetei ezeket az eseteket, de itt Pál apostol összegzi. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek. 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik, hogy én is ne égnék? Ezt írja az apostol. Hát azt mondanánk, hogy jó választást tett az apostol, és hát a megváltó jól bánik az ő tanítványaival, jól bánik az ő követőivel, akik szívvel, lélekkel elfogadják őt, mint ahogy Pál apostol tette. Mielőtt elhamarkodottan válaszolnánk erre a kérdésre, az első benyomásaink, vagy a az általános emberi érzések szerint, hadd olvassam a Korintusi második levél 6. fejezetéből a 4., 5. vers után a folytatást. Ugye ott olvastuk a 4., 5. versben, hogy ajánljuk magunkat, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben, de nézzük a folytatást, így folytatja. Tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tetetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. És csak a 10. verset olvasom még. Mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Miről ír itt az apostol? Azt mondja, hogy e küzdelmek közben boldogítja őt az a jellemfejlődés, amiben Isten részesíti, azok a lelki javak, ahogy mondja, hogy tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, tetetés nélkül való szeretetben, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felül való fegyvereivel. És amikor azt mondja, hogy mint bánkódók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, ugye arra utal, hogy a lélekmentésnek, az embermentésnek az öröme, a szenvedélye épp úgy az övé lett, mint a Krisztusé. És olyan sokszor írja a leveleiben a gyülekezeteknek, azt írja, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Máskor azt írja, hogy milyen hálával is tartozunk az Istennek, ti érettetek. Megint máskor azt írja, hogy szívemben hordalak mindnyájotokat. Tehát az apostol azt mondja, ez mindig az, ha csak így nézzük a leltárt, a negatívumok, de hatalmas dolgok kompenzálják ezt. Az Isten közelsége, az Isten ereje, a lelki jellembeli növekedés, a hitbeli növekedés, mindezek között, a körülmények között, és az ember mentésnek a csodálatos tapasztalata, az öröme, az értelme, a győzelme. És az apostol ezért nagyon sokszor mondja el, hogy ilyen vallomásokat tesz a leveleiben, megtaláljuk. Azt mondja, amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelentetik. Máskor azt írja, azért nem csüggedünk, ha a külső emberünk megromol is, de a belső mindazonáltal napról napra épül. Mert nem a láthatókra nézünk, mert a láthatók ideig valók, hanem a láthatatlanokra nézünk, amelyek örökké valók. Az egyik legcsodálatosabb vallomása nekem a Filippi levélben van, amit nem egy kellemes helyről írt, a római börtönéből. És ott megköszöni, hogy a gyülekezet neki adományokat küldött, de csak ennyi megjegyzést tesz. Azt mondja, nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mintha azt mondaná, persze van ilyen, de szóra sem érdemes. És rögtön így folytatja, hogy én megtanultam, hogy amiben vagyok, megelégedett legyek. És én ahogyan tudok bővölködni, ugyanúgy tudok szűkölködni is. És én mindennel ismerős vagyok, és utána jön egy diadalmas mondat, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És mindez, ami Pál apostollal történt, azt mondhatjuk, hogy nem egy kiszolgáltatottság volt, és ezt még nagyon fontos, hogy hangsúlyozunk. Nem úgy van, hogy hát Isten elhív egy embert, a személyes valóságát nyilvánvalóvá teszi egy ember számára, ad neki megbízatást, ad neki feladatot, és akkor hagyja, hogy ellenséges érzületű emberek, akik nem tűrik a másságot, meg maga a sötétség fejedelme kedve szerint zúdítson rá szenvedéseket, megpróbáltatásokat, nehézségeket, ez nem így van. Isten nem kiszolgáltatja, a megváltó nem kiszolgáltatja azokat, akik vele kötnek szövetséget. Szeretném olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, hogy mindaz, ami Pállal történt, az elhívása pillanatában benne volt Isten tervében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből idézem, hogy amikor Anániás, tehát akit már ugye ismerünk, ez a damaszkuszbeli keresztény tanítvány, akit Pálhoz küldött ugye Jézus, itt így olvassuk, hogy így szólította meg Anániást, 11. vers, kelj fel, menj az úgynevezett egyenes utcába, és keresd fel Júdás házában egy Saulus nevű tárzesi embert, mert imé imádkozik. Ez is csak egy pillantással, hogy Isten mennyire mindent tud egy emberről. Csak megjegyzem, Damaszkuszban ma is van egyenes utca. Érdekes. Ez egy nagyon ősi dolog. Isten pontosan tudta, hol van, és azt mondta, éppen most imádkozik. Menj hozzá. De Anániás tiltakozott, 13. vers. Mondta Anániás, Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, hogy sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. És most figyeljünk, csak a szöveg összefüggés miatt olvastam az eddigieket, a 15-16. verset olvassuk. Mondtam pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Még erre az utolsó versre visszatérünk, de előbb szeretném megkérdezni, benne van a Pál életútja? Hordozza az én nevemet pogányok? Benne van az, hogy az elhívás, a megtérése pillanatában Isten tudja, hogy ön számára ezt tervezte, hogy a pogányok apostola legyen. Azt mondja, hordozza nevemet királyok előtt. Ugye gondoljunk arra, amikor Agrippa előtt bizonyságot tesz, később Rómában, Néró előtt. Isten ezt is mind pontosan benne van a tervében, és Izrael fiai előtt. Mindez ott van. Tehát nem kiszolgáltatta ezeknek, ezek benne voltak Isten tervében, ez el volt készítve. És a fülünket gondolom nagyon megüti itt a végén az, hogy én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. Első látásra nagyon megüt bennünket, vagy nagyon idegenül hangzik, még az is fölmerülhet bennünk, hogy na hát, ő sokat üldözte a Krisztus tanítványait, és Isten megbocsátott neki, de nem felejtett, és azt mondta, majd még ő is megkapja azt, amiben másokat részesített. Hát ezt felejtsük el, erről Isten jellemével, ez összeegyeztetetlen. Azt mondja, amikor Isten megbocsát, akkor elengedi ezt a 10 000 talentumot teljesen. Ilyen hasonlatokat használ a Biblia, hogy a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Azt mondja, milyen távol van a napkelettől, a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk minden bűnünket. Másik helyen azt mondja, eltapossa álnokságainkat. Megint újabb hasonlat. Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérjek lesznek, a vérszűnek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Eltöröltem álnokságodat, mint felleget is, mint felhőt bűneidet. Tele van ilyen szépséges, meggyőző hasonlatokkal az írás. Nem, ilyen nincs. Hanem más, mélyebb titka van ennek. Ugye a Biblia arról beszél, hogy minden egyes ember körül perek zajlanak. Ugyanis az a bizonyos ősellenség, a bűnnek a szerzője, a bűnnek az ideológusa, hogy így mondjam, aki azt állítja, hogy az önzés lenne az embernek az igazi életformája, és abban lenne boldog. És aki azt állítja, hogy nem az a teremtmények java, nem az a teremtményeknek megfelelő, hogy az Isten szeretett törvénye szerint éljenek. Ez az ellenség vitatkozik az Istennel minden emberrel kapcsolatban, aki a megváltó kegyelmét elfogadja. És elgondolhatjuk, amikor egy pillanat alatt ugye, kegyelmet és apostolságot ad ennek az ellenségnek a Krisztus, akkor Sátán vitatkozik, ahogy a Biblia erre sok konkrét példát hoz, és azt mondja, na hát, ez az ember az enyém, hogy képzeled azt, hogy ez az ember, aki ennyire az én szolgálatomban volt, ezt az Isten most elhódítja, és micsoda igazságtalanság az, hogy ennek az embernek kegyelmet ad. Hogy lehet ez? Ez vitatkozik az Istennek az eljárásával. És ilyenkor Isten azt szokta tenni, hogy engedi, hogy ez az ember olyan életkörülmények közé kerüljön, és ez csak azért van, mert Pál apostol rugódozott az ösztök ellen. Hogyha ezt nem tette volna, ha azonnal elfogadta volna, talán nem keletkezett volna ekkora per a lelke körül, a feje felett. És Isten ilyenkor megengedi, hogy olyan élethelyzetekbe kerüljön, ahol megcáfolja az ellenség minden vitatkozását és érvét. Mert megkérdezem, amikor Pál ilyen kijelentéseket tett, mikor az utolsó útján ment Jeruzsálembe, ugye azt olvassuk, hogy amikor az efézusi gyülekezet véneitől búcsúzott, akkor azt mondta, hogy a Szentlélek nekem városonként bizonyságot tesz, hogy Jeruzsálemben rám fogság és nyomorúság vár. És így folytatja tovább. De semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nékem. Csak hogy az én futásomat elvégezhessem örömmel. A szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézus Krisztustól. Szólhatott Sátán még egy szót, hogy hogy Isten bűnpártolással, meg igazságtalan ragadja el azt, aki az ő oldalán van. Ezt már egy szóval nem mondhatta. A következő 21. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vissza akarták tartani Pált, amikor már megérkezett Palesztinába, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Ő meg azt mondta, mit keserítitek az én lelkemet? Én nem csak megkötöztetni, meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben Jézus nevéért. Az ellenség semmit nem szólhatott. És amikor Pál valóban diadalmasan, hitben töretlenül mártír halált halt, biztosak lehetünk benne, hogy az ő pere teljesen leperlődött. Nem azért, mert Isten nem bízott benne. Isten az első percben bízott benne. Ő pontosan tudta, hogy ki Pál. De ezen az úton vitte végig, amely ugyanakkor neki hatalmas hitbeli és jellembeli fejlődést jelentett, ami hihetetlen gazdagságot jelentett az ő számára, ahol rengeteg csodálatos tapasztalat és mennyei kegyelem kompenzálta a küzdelmeket és a szenvedéseket, és Pál végül teljesen elégedetten fejezte be az életét. Nagyon híres az úgynevezett lelki testamentuma a Timóteushoz írt második levélben, a 4. fejezetben, a 6-tól 8. vers, ahol ugye úgy kezdi a híres sorokat, hogy én tudom, hogy az én elköltözésem ideje beállott, tudom, hogy hamarosan megáldoztatom, ugye itt a közeli mártír halálára utal, világosan látta, hogy az ő ügye elvégeztetett a római császárnál, és ekkor Pál mondja ezeket a híres sorokat, am a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, ama napon az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Megkérdezem, valaki felfedez ezekben a sorokban halálfélelmet, bánatot, szomorúságot, kétségbeesést? Ez egy abszolút diadalmas vallomás, egy teljes boldog üdvbizonyosság, egy teljes elégedettség, egy teljes hálaadás mindenért. És itt láthatjuk végül, hogy Pál apostol még a megváltót hogyan ismerte meg, mit jelentett a megváltó és a megváltás Pál számára. Itt még szól egy újabb módon a megváltóról, mint igaz bíróról. Tudja, hogy az ő élete az utolsó ítéletben végül az igaz bíró elé kerül, és micsoda meggyőződés ez, hogy igaz bírónak ismeri meg Krisztust. És azt mondja, hogy ő tudja, ő biztosan ezt így fogja megítélni, hogy máskor is mondta, én nem mondom, hogy tökéletes vagyok, hogy elértem volna, de a nemes harcot megharcoltam. Önmagammal, és a Krisztus ügyéért, és a futásomat elvégeztem. És a legnagyobb dolog, ami által mindezt meg tudta tenni, a hitet megtartottam, az alázatos, teljes bizalmat Krisztusban, hogy nem akarok úgy megállni előtte, mint akinek bármi némű saját igazságom lenne, hanem mint akinek csak Krisztustól, kegyelemből kapott igazsága van a hit alapján. És ennél nagyobb dolog egy ember életében nem lehet, nagyobb öröm, mint mikor az életét így fejezi be, hogy semmi, ez hogy én most én erőszakos halált halok, ez nem is érint engem igazán belülről. Ez lepereg, mint a lefutó víz. Mert én tudom, hogy megkapom az igaz bíró kezéből az igazság koronáját. Mindazokkal együtt, akik vágyva várják az ő megjelenését. Szoktam mondani, hogy egy életnek ennél különb eredménye nem lehet. Megkapni az igazság koronáját az igaz bíró kezéből. A Bibliában ez váltó fogalom, hogy igazság koronája, vagy az élet koronája. Mert ez ugyanaz. Örök életet az kaphat, akit Isten igaznak nyilváníthat az utolsó ítéletben is. És ennél nagyobb dolog nem lehet, mint amikor a részrehajlás nélküli igaz bíró azt mondja, ez az ember bűnre való hajlammal született, ez az ember X törvényszegést követett el, ez az ember itt élt a bűn világában, a bűntengerében, de bűnösből igazzá lett. Pál máshol azt mondja, hálát adok Istennek, aki elkészít minket az örök életre. Azt mondja, Isten ezt az embert el lehetett készíteni az örök életre. Megkaphatja az egész élete, küzdelme és hitbeli kitartása eredményeként az igazság koronáját, vagy az élet koronáját az igaz bíró kezéből. Én azt hiszem, nagyon igaz az a mondás, amelyik így hangzik, Isten sohasem vezet minket más úton, mint ahogy mi magunk is választanánk, ha látnánk a kezdetből a véget, ha megértenénk az Isten szeretetteljes és áldásos terveinek a megvalósulását. Tehát azt mondhatjuk, hogy Pál apostol számára a megváltó élő személy volt, személyes valóság, attól kezdve, hogy megtérésekor először találkozott vele. Végig kísérte az életét, ő tudta, hogy nincs magára hagyva, tudta, hogy nincs kiszolgáltatva, tudta, hogy az életében működni fog az a kettős törvény, amit maga fogalmazott meg tökéletesen pontosan, az egyik, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden együtt munkálkodik a javukra. A legfőbb jóra, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. Mindenki van számítva, minden az Isten figyelmében van. És a másik pedig, amit így mondott, a másik ige, hű az Isten, aki nem hagy titeket helyes fordítás szerint feljebb megpróbáltatni, mint ahogy elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Az apostol tudta, hogy akármi küzdelme megy át, a személyes megváltó ott van az élete fölött, oltalmazza őt, csodálatos örömökkel és győzelmekkel kompenzálja az élete küzdelmeit, és végül elkészíti őt az örök életre. És végül bizakodással tudta elmondani, hogy az a megváltó, aki elhívott, aki nekem kegyelmet és apostolságot adott, aki végig kísérte az életemet, és minden nyomorúságomból kimentett, és mindent javamra fordított, és győzelmesített, ez a megváltóval, mint igaz bíróval fogok találkozni, és az igazság koronáját, az élet koronáját fogja nekem megadni. Én szívemből kívánom, hogyha a magunk életkeretei között, és a magunk egyénisége szerint, de hasonlóképpen tapasztaljuk, hogy ki a megváltó, és mit jelent a megváltás tapasztalása a gyakorlati életünkben, kezdettől fogva mindvégig. Amen.